Az Equilor elemzői szerint 2025 egy újabb bizonytalan év lehet a világgazdaságban. Az eurózóna a tavalyi 0,7% után idén 1,1%-kal növekedhet, de sokkal lefelé mutató kockázat. Magyarországon az év második felében indulhat be a növekedés, de az Equilor elemzői mindössze 2,2%-os GDP bővülést tartanak reálisnak. A főbb tendenciákról és a várakozásokról Muhi Gergely vezető elemzőt kérdeztem.
A világgazdaságban 2025-ben milyen olyan tényezők vannak, amelyek bizonytalanságot jelentenek? Ugye megtörtént az Egyesült Államok 47. elnökének, Donald Trumpnak a beiktatása, és az ő személyéhez számos olyan intézkedési terv kapcsolódik, ami jelentősen meghatározhatja azt, hogy a világgazdaságban milyen folyamatok lesznek 2025-ben, melyek ezek?
Több ilyen tényező is lehetséges, és ezek általában mind Amerikához és az amerikai döntéshozók cselekedetéhez kapcsolódnak. Az első és legfontosabb, amiről mindenki sokat beszél, az az esetleges vámok bevezetése. Ugye ezekről pontosat még nem lehet tudni, hogy milyen mértékben és milyen időtávon vezetődnek be, azonban azt lehet tudni, hogy a szándék az megvan arra, hogy jelentős kereskedelmi akadályokat húzzanak fel Amerika köré. A másik ilyen tényező lehet az amerikai költségvetés helyzete. Miért fontos ez? Azért, mert rendkívül olyan sok intézkedést szeretne meghozni a következő amerikai kormányzat, ami a hiány növekedéséhez vezetne. Ezt nem szeretik a tőkepiacok, amit általában magasabb hozamokkal honorálnak, és a magasabb amerikai hozamok alapvetően hatnak ki a világgazdaság többi részére. Ez általában növekedéscsökkentés tényezőjel jár, általában visszafogja a világgazdaság többi részét azáltal, hogy a tőke visszaramlik Amerikába.
Mennyire tudjuk most azt megmondani, hogy milyen forgatókönyvek valósulhatnak meg az Egyesült Államokban, és egyáltalán melyik lehet a legrosszabb, és melyik lehet a legkedvezőbb forgatókönyv?
Sajnos ezt jelen tudásunk szerint rendkívül nehéz megmondani. Legtöbb elemzés is egyetért ebben, hogy a lehetőségek széles skálájára van lehetőség. Ha csak a vámokat nézzük, azt látjuk, hogy évtizedes viszonylatban 1980 óta nem nagyon voltak vámok Amerika körül. Jelen pillanatban is az átlagos amerikai áru beérkező importra a vámterhelés nagyjából 2-3% környékén található. Ez korábban 20% volt a század elején, és a Trump által belengedett forgatókönyvek lehetőséget adnak arra, hogy fennmaradjon ez a mostani 2-3-5%-os átlagos vámterhelés, valamint arra is van lehetőség, hogy visszamegy az átlagos vámterhelés 20-30%-ra. Ez egy elképesztő nagy változás lenne, és mind a kettőre megvan a lehetőség. Ugyanez igaz a potenciálisan bevezetendő amerikai belföldi intézkedésekre is. Nem tudjuk, hogy milyen mennyiségű adócsökkentéseket szeretne véghez vinni az új kormányzat, és ezek a lehetőségek széles tárházát biztosítják a kimenetelekre.
Az európai gazdaságra ez miként hathat, és ezen események miként hathatnak a magyar gazdaságra?
Sajnos ezek semmiképpen sem kedvező hatással járhatnak a öreg kontinens gazdaságára. Ugye alapvetően Európa egy strukturális válsággal küzd, a korábbi húzóágazat, az autóipar rendkívül erős kihívót kapott maga mellé a kínai autók személyében. Ezt továbbra is fenn fog állni, és ezt a kedvezőtlen környezetet tovább nehezíti, hogy véhetően az Amerikába tartó európai export is meg fog nehezedni. Emiatt vagy azzal fogunk találkozni, hogy kevesebbet tud majd Európa exportálni, és így kevesebbet gyártani, vagy ezenek a termékeknek új helyet kell keresniük a világgazdaságban. Összességében elmondható, hogy a szélesen vett európai gazdaság számára inkább lefelé mutatnak a növekedési kockázatok.
Ez mit jelent 2025-re az európai gazdaságra? Mekkora átlagos növekedéssel számolnak az Equilor elemzői?
Alapvetően, ha nem történik nagyon nagy probléma, egy picit jobb növekedésre számítunk, mint tavaly. Nagyjából ilyen 1,2%-os reálgazdasági növekedésre számítunk az eurozónában. Viszont, hogyha nagyon-nagyon kedvezőtlen alakulna a világgazdasági konjunktúra, akkor van esély arra, hogy ettől egy kisebb növekedést látunk majd évvégén.
Áttérve Magyarországra, Magyarországon mekkora lehet a növekedés? Ugye a kormány 3,4%-kal terjesztette be, illetve fogadta el a költségvetést, a 2025-ös költségvetést.
Mi pontosan miatt a korábban elmondottak miatt egy kisebb növekedésre számítunk. Ugye azt látjuk, hogy Európában továbbra is egy gyenge konjunktúra lesz érvényben. Emiatt mi az alapforgatóink szerint 2,2%-os növekedésre számítunk idén. Ezt támogathatja a lakosság fogyasztásának beindulása, illetve azt láttuk, hogy tavaly az agrárszektor rendkívül gyengén teljesített az asszály miatt, így az alacsony bázis miatt van esély arra, hogy ez a szektor idén pozitívan járjon hozzá a gazdaság növüléséhez.
A kormány ugye több beruházástól, amely várhatóan idén fog majd beindulni, jelentős GDP bővülést vár, tehát azt várja, hogy ezek a beruházások, ezek a meginduló fejlesztések akár 1-2%-os GDP bővülést adhatnak a gazdasági növekedéshez. Mennyire lehet ez reális forgatókönyv, mennyire lehet ezektől az elinduló új kapacitásoktól ilyen növekedést várni?
Ez részben lehet reális forgatókönyv. Összességében a kormány is azt várja, hogy ezek a beruházások hosszabb távon járulnak hozzá 1-2%-ponttal a gazdaság növekedéséhez. Idén az MNB elemzése szerint inkább 0,5%-kal nőhet a GDP ezeknek a beruházásnak köszönhetően. Ebben mi is értünk az MNB-vel, szerintük is egy közel 0,5%-os GDP növekedés származhat az új gyártókapacitások beindulásából.
Az inflációban mi várható 2025-ben az elemzésük szerint, a várakozásaik szerint?
Az inflációban azt látjuk, hogy továbbra sem sikerül elérni az MNB célját rövid távon. Ez főként annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban jelentősen leértékelődött a forint, és ennek a tartós fennmaradása a fogyasztói árak megemelkedéséhez vezethet. Amennyiben a tavalyi átlagos szinthez képest a forint közülről 4%-kal értékelődne le hosszú távon, azt gondoljuk, hogy ez önmagában ez a tény 1%-ponttal emelheti meg az inflációt. Emiatt mi arra számítunk, hogy 2025-ben az átlagos infláció Magyarországon 4% környéken alakulhat.
A forint árfolyamára áttérve, a forint árfolyama miként alakulhat 2025-ben és 2026-ban?
Azt láttuk, hogy 2024 végén rengeteg egyengült a forint. Meglátásunk szerint a fundamentumokhoz képest egy kicsit jobban is, mint kellett volna. Emiatt arra számítunk, hogy idén az első félben érkezhet némi korrekció a forint piacára, azonban a forint fundamentumai, nevesint az inflációs különbözet és a kamat különbözet, továbbra is arra engednek következtetni, hogy az év második felében folytatódhat a korábban látott forint gyengülés. Emiatt arra számítunk, hogy idén év végére 420 forintig gyengülhet a forint az euróval szemben, míg 2026-ban mellettesünk szerint 425 forintot érhet egy euró.
Muhi Gergelyt, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjét hallották. 2025-ben január 20-án fizetett először kamatot a prémium állampapír a befektetőknek. Ebben a 2033-ban lejáró sorozatban van a legnagyobb összegű megtakarítás az állampolgárok részéről, a kifizetett kamat pedig 17,85% kamattal mintegy 130 milliárd forint lesz, de az igazi pénzeső a következő hetekben érkezik a lakossághoz, márciusig további 700 milliárd forintnyi kamat és 310 milliárdnyi tőke kifizetése várható, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Árgyelen Ágnest kérdeztem.
A 2033-ban lejáró sorozatban van a legtöbb megtakarítás, ha prémium állampapírokat nézzük. Jelenleg a 2033-i konstrukciónak a kamata 17,85%, ugye ezt fizette ki, és ezt követően pedig át fog váltani 3,9% környékére, tehát egy elég jelentős visszaesést is fogunk majd látni.
A következő hetekben, hónapokban mekkora mértékű állampapír kamatkifizetések várhatóak?
Januárban még lesz egy nagyobb kamatkifizetése a prémium magyar állampapíroknál, de az igazi kamat és tőkeesőt majd a február meg a március fogja elhozni, akkor a mi becsléseink szerint mintegy 1000 milliárd forintnyi kamat és tőke fog a magyar bankszámlák hollandolni.
Ezt követően, ugye itt miután infláció követő a prémium magyar állampapír, a különböző PMAP konstrukciók milyen kamatozással lesznek elérhetőek?
Ugye most azt látjuk, hogy a legtöbb prémium magyar állampapír olyan 17-18-19% környéki kamatokkal ketyeg, ugye ezek nagyon vonzóak voltak az elmúlt évben, hogy ezek pedig ugye sorra ki fognak futni, illetve kamatot fognak fizetni, úgy fognak átváltani egy egyre kisebb kamatozásra, és mivel ugye tavalyi éves átlagos infláció az 3,7% lett, ezért ezek a prémium állampapírok rendre olyan 4-5% körüli szinte fognak visszaesni a kamatozásban.
Mekkora mértékű kamat és tőke kifizetése várható összességében?
Az idei évet nézve nagyjából egy 3000 milliárd forint kifizetés várható az államkasszából. Ennek a nagyjából felét teszik ki a kamat és a tőke lejárat. Nyilván itt a kamatfizetéseknek a nagy része az a prémium állampapírokból fog adódni.
Hogyan lehet kérni a kifizetést?
Aki nem rendelkezik a kifizetésről, annak ugye magára a kincstári számlára fog megérkezni a pénzek, hogyha a kincstárnál ugye tartja az állampapírjait. Hogyha előtte rendelkezik arról, hogy már hova szeretne a kamatot fizetni, akkor ugye választhat a befektető a között is, hogy például a bank számlájára kéri a kifizetést, illetve ugye vannak olyan új funkciók is a kincstárban, hogy lehet például állampapírcserét is végrehajtani. Itt a meglévő állampapírunkat lehet átváltani gyakorlatilag egy másik állampapírra, de gyakorlatilag ez ugye, hogyha nem lejáró állampapír, akkor nyilvánvalóan itt egy 1%-os átváltási díja, azért kalkulálni kell, hogyha nem MÁV pluszról van szó, vagy ott egy kicsit kevesebb ez az átváltási díj, és ugye így lehet még állampapírcserét végrehajtani. Ugye most a januári hónapban nem lesz lejáró prémium magyar állampapír, tehát a januárban csak kamatot fog fizetni ez az állampapír típus, viszont februárban meg márciusban lesz több olyan sorozat is, ami le fog járni, tehát ott már lesznek tőke kifizetések is, már érdekesebb lesz, hogy akkor ott a lejáró tőkével mit kezd majd a lakosság.
Mi a legvalószínűbb forgatókönyv?
Ez most egy nagy kérdés, és mindenki ezt nézi, ezt latolgatja, hogy mi lesz itt a jövőben, meg mit fognak dönteni majd a befektetők, mit akarnak majd ezzel a pénzzel kezdeni. Ugye volt már számos ilyen kérdőív, ami erre rákérdezett korábban, akkor még olyan arányok hangoztak el, hogy nagyjából a fele a válaszadóknak tartaná továbbra is állampapírban a pénzét, és a másik fele meg ugye más befektetést keresne, vagy akár elkölteni, vagy hasonló döntésre jutna. Ugye az, hogy most a valóság mi lesz, meglátjuk, hogy mik lesznek a friss arányok.
Árgyelen Ágnest, a portfólió elemzőjét hallották. Rekordalacsony szintre csökkent a két évvel indított VOSZ barométer főmutatója 2024 utolsó negyedévében. A barométer mindhárommal indexe, vagyis az üzleti hangulatot, a beruházási hajlandóságot és a pénzügyi helyzetet jelző mutató is az eddig mért legalacsonyabb szintre csökkent, mondta az Inforádiónak a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége főtitkára. Pernusz Lászlót kérdeztem.
Ugye a VOSZ barométer az a vállalkozások körében egy hangulatindexet jelent, VOSZ vállalkozói tagság körében. Ez két évre nyúlik vissza, 8/4 évet látunk most már, tehát két teljes évet, és azt kell, hogy mondjam, hogy eddig a lehető legalacsonyabb, vagy az eddigi legalacsonyabb értéket vette föl a VOSZ barométer összességében is, illetve annak három alindexe van. Van az üzleti hangulatra, a beruházásokra és a pénzügyi helyzetre, vállalkozások pénzügyi helyzetére vonatkozó alindex, és ezek is minimumokat érték el a tavalyi év negyedik negyedévében. Két nehéz év van mögöttük. A 2023-as évben ugye egy olyan nagyfokú infláció bontakozott ki, amely szétzilálta a gazdaságot, tehát ott a csökkenés az azért negyedévről negyedévre ilyen szempontból indokolható volt. Ugyanakkor vállalkozások nem vesztették el az optimizmusukat. Egy minimális optimizmus kell ahhoz, hogy valaki vállalkozó maradjon, mert hogyha nem, ha elveszti az optimizmusát, akkor elveszti a vállalkozását is, vagy a vállalkozói attitűdjét. Most tehát mindenki azt várta, hogy 2023-on túl leszünk, és 2024-ben már érdemes lesz, vagy lehetőség lesz egy kis kibontakozásra. Hát ez a 2024-es kibontakozás, ez csak nagyon-nagyon visszafogottan indult el. Az igaz, azt el lehet mondani, hogy az infláció, az árak növekedése visszaszorult, de a gazdasági kibontakozás az igazán nem indult el. Ugye a tavalyi évre egy körülbelül 0,5%-os gazdasági növekedés jelzi mindezt, amelyből a kis- és középvállalkozói szektor, tehát a mi tagságunk nagy része is, inkább jó része is, inkább még alacsonyabb növekedést, vagy sok esetben még visszaesést kellett elszenvedjen. Tehát elfogynak a tartalékok, és a kibontakozás elmaradt. Ez jelentheti azt, hogy elég pessimista a hangulat összességében a tavalyi év negyedik negyedévében.
Hogy látja, elérte ezzel a barométer a mélypontját? Ugye az elmúlt időszakban már akár ugye tavalyi év végén is érkeztek kormányzati bejelentések, amelyek kifejezetten vállalkozói programokkal szolgáltak, ilyen a Demján Sándor program például.
Van erre remény, hogy ez jelentette a mélypontot, és most már innen csak fölfele van, ahogy szokták mondani. A vállalkozásoknál is ugye a gazdasági helyzetnél a saját helyzetüket egy picivel jobbnak ítélik, vagy kevésbé rossznak ítélik. Ez azt jelenti, hogy azért bíznak a jövőben, bíznak ebben az évben, hogy ami elmaradt kilábalás igazán az elmúlt évben, az a 2025-ös évben elindulhat. A kormányzat is megpróbál a jelenlegi tényleg nehéz költségvetési helyzetben megtenni. Több intézkedésük van, ilyen a Demján Sándor program, amit ön is említett, ez közvetlenül is a tőkeprogram, vagy a beruházási program, ugye, ami iránt most rendkívül nagy az érdeklődés, több száz vállalkozásnak fog közvetlenül segíteni. A legyen minden vállalkozásnak honlapja, ugye ez a digitalizációt eddig elutasító vállalkozásokból több ezernek fog segíteni vélhetően, de a közvetlen hatásnál még jelentősebb, vagy legalább ugyanolyan fontosnak tartjuk azt a hatását, hogy a tőke bevonás lehetőségét, hogy a tőkéstárs bevonásának a lehetőségével barátkozzanak meg a hazai vállalkozások is, tehát barátkozzanak meg azzal, hogy a saját vállalkozás is úgy lehet fejleszteni, hogy nem elég az organikus fejlődésre koncentrálni, nem elég a pályázatokra koncentrálni, hanem nyitottnak kell lenni arra, hogy az ágazatban más vállalkozásokkal összefogjanak, vagy egyébként is tőkét vonjanak be, vagy pedig emellett, vagy ezzel párhuzamosan egy technológiai fejlődést, egy modernizációt elérni, egy digitalizációt elérni.
Pernusz Lászlót, a VOSZ főtitkárát hallották. A 2024-es év a Budapest Airport történetének minden korábbi rekordját megdöntötte, csaknem 17,6 millió utas és közel 300 ezer tonna légijáró fordult meg tavaly a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, mondta az Inforádiónak a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese. Valentinyi Katalint kérdeztem.
Minden értelemben rekordévet zártunk 2024-ben, egyrészt az utasforgalmi adatokat tekintve, másrészt pedig a kargóárut tekintve is. Azt lehet elmondani, hogy egy új aranykorba lépett a repülőtér, hiszen soha korábban a repülőtér történetében ennyi utas nem fordult még meg itt a budapesti repülőtéren. Hogy szám szerint is említsem, 17,6 millió utas és közel 300 ezer tonna légjáró fordult meg itt nálunk Budapesten a tavalyi évben, és ez ráadásul előrevetíti a következő évek robosztus utasszám növekedését is, és ráadásul a 300 ezer tonnás légjáró forgalom pedig megszilárdítja a repülőterünk régiós elosztóközpont szerepét is.
Ha az utasforgalmat nézzük, akkor az az 1,6 millió utas, akiket fogadott, illetve indított a Budapest Airport, az mennyivel volt több, mint a megelőző évben, tehát 2023-ban?
Ugye, mint említettem, abszolút rekord, tehát ez egyrészt a tavalyi évünket is, a 2023-as évet is túlszárnyalja 19,5%-kal, és ugye az eddigi csúcstartó évünk az a járvány előtti utolsó év volt, vagyis 2019, és a tavalyi adat, a 2024-es adat, ez az eddigi csúcstartó évünket, vagyis a 2019-es adatainkat is túlszárnyalta közel 9%-kal. Egyébként egyértelműen látszik, Magyarország, Budapest turisztikai vonzereje és a magyarok utazási kedve is teljes mértékben érződött egész évben. Azt láttuk, hogy minden hónapban meghaladt az utasszám az 1 millió főt, ráadásul októberben egy nagyon kiugró eredményt tudtunk az utasforgalom tekintetében regisztrálni, hiszen az 50 legforgalmasabb európai repülőtér közül itt a Budapest Airport regisztrálta a legnagyobb forgalmi növekedést.
2024-ben hány légitársaság és hány desztináció volt elérhető Budapestről?
2024-ben összesen 43 légitársaság, 141 célállomása volt elérhető innen Budapestről. A legnépszerűbb úti célok most is gyakorlatilag az európai fővárosok voltak, London, Isztambul és Párizs, illetve Milánó került még be a top 4-be, de láttuk, hogy a kínai utasforgalom is közel a háromszorosára emelkedett, és bizonyos országok felől, egészen konkrétan Olaszország, Spanyolország és Németország felől, illetve felé is rekord növekedés volt jellemző. Láttuk ugye az év folyamán, hogy nagyon sok új célállomás jelent meg a Budapest Airport menetrendjében, például Fáró, Marrakesh vagy Bilbao, de nem csak az a lényeg, hogy új, korábban még nem elérhető desztinációkat hozzunk be a menetrendbe, hanem az is, hogy a már meglévő célállomások közt közlekedő járatok frekvenciája, vagyis gyakorisága is emelkedjen, hiszen ez a kettő járul hozzá ahhoz, hogy az utasforgalom folyamatosan és dinamikusan tud növekedni.
2024 ugye azért is fontos volt a Budapest Airport történetében, mert közel 20 év után újra többségi magyar tulajdonba került a repülőtér, 20%-os tulajdonrészt szerzett a francia Vinci. Ez a tulajdonszerzés, illetve a francia tulajdonos megjelenése, ez mit jelent, hoz-e valamit a konyhára, hogy így fogalmazzak?
Ugye a Vinci Airportról tudni kell, hogy több mint 70 repülőteret üzemeltetnek világszerte, és ez biztosan egy nagyon fontos tényező számunkra is, hiszen gyakorlatilag olyan légitársasági kapcsolataik és kiterjedt hálózatuk van, járathálózatuk van világszerte, hogy ezt nyilvánvalóan mi itt Budapesten abszolút ki tudjuk használni. Egyébként pont itt az év elején már bejelentésre is került a Nanti járat, ami gyakorlatilag pont ennek volt köszönhető. Tehát nagyon sok mindennel hozzá tud járulni, többek között, ahogy említettem, a járatfejlesztési munkájukkal, a hálózatukkal, és nyilván azzal a professzionalizmussal, hiszen aki 70 repülőteret üzemeltet a világban, az nyilvánvalóan hatalmas tapasztalattal, tudással rendelkezik, amit majd egyébként a repülőtér fejlesztése során és az új hármas terminál építése során is ki tudunk használni.
Az a közel 300 ezer tonna légijáró, ami megfordult tavaly a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, az az előző év, tehát a 2023-as teljesítményét mennyivel haladta meg?
Ugye 2023-ban még a 200 ezres határátlépését ünnepeltük itt a budapesti repülőtéren, és gyakorlatilag egy év alatt 50%-os növekedést sikerült elérnünk, hiszen 2024-ben, 24 év végére megközelítettük hajszállal lemaradva 300 ezer tonnától, egészen pontosan 299.600 tonnát kezeltünk itt a repülőtéren. Tehát gyakorlatilag egy év alatt közel 50%-os növekedést értünk el, ami elképesztő, a régió vezető szereplőjévé tesz minket, és hát nyilván az a egyrészt ez a volumen, másrészt nyilván a mennyiség, a légijáratok frekvenciája, az ide közlekedő légitársaságok, kargó légitársaságok is mind-mind azt erősítik, ami a célunk volt, hogy Budapestet, a Budapest Airportot a régió légijáró elosztó központjává tegyük. Ezen az úton rajta vagyunk, folyamatosan fejlődünk. Nyilvánvalóan ezt egyrészt a Cargo City, ugye ez a nagyon fejlett légijáró kezelő központunk teszi lehetővé, másrészt pedig nyilvánvalóan az a kargó közösség, akik itt egész évben azért végzik a munkájukat, hogy világszínvonalon működtessük ezt a légijáró kezelő komplexumot, és nyilván hozzájárul ahhoz, hogy az idén tovább erősítsük a régió elosztó központ szerepünket.
Valentinyi Katalint, a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettesét hallották.